Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Az első Zsoltár első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található Mózes harmadik könyvében, a második fejezetben. Mikor valaki ételáldozatot akar áldozni az Úrnak, lisztlángból áldozzék, és öntsön arra olajat, és tömjént is tegyen arra. És vigye azt az Áron fiaihoz, a papokhoz, és vegyen ki abból egy telemarokkal, annak lisztlángjából és olajából, az egész tömjénnel együtt, és füstölögtesse el a pap az oltáron, annak emlékeztető részéül. Ez a tűzáldozat kedves illat az Úrnak. Ami pedig megmarad az ételáldozatból, Ároné és az ő fiailé legyen, szentséges áldozat ez az Úrnak tűz áldozatai között. Hogyha pedig ételáldozatot kemencében sültből akar áldozni valaki, lisztlángból olajjal elegyített kovásztalan lepényei, vagy olajjal megkent kovásztalan pogácsái legyenek. Ha pedig a te áldozatod serpenyőben sült ételáldozat, olajjal elegyített kovásztalan lisztlángból legyen. Daraboldd azt el, és önts rá olajat, ételáldozat ez. Ha pedig a te ételáldozatot rostélyon sült, lisztlángból olajjal készítessék, s vidd el az ételáldozatot, ami ezekből készült az Úrnak, és azt a papnak bemutatván, az vigye azt el az oltárhoz. Minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója, minden te áldozatodhoz sót adj. Ha zsengékből való ételáldozatot áldozol az Úrnak, tűznél pergelt kalászból és zsenge gabona darából áldozzad a te zsengéidnek áldozatát. Adj hozzá olajat, és tégy rá a tömjént, ételáldozat ez. A pap pedig füstölögtesse el annak emlékeztető részét a darából és olajból, és az egész tömjénnel együtt. Tűzáldozat ez az Úrnak. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük, hogy megtartottál bennünket az idevezető úton, és hogy itt lehetünk te előtted. Köszönjük, hogy igét hallására és nevednek dicséretére gyűlhettünk egybe. És köszönjük azt, hogy a te igéd élő szó, ami elhatol egészen a szívig, a gondolatok kettéválásáig. És Urunk, köszönjük különösképpen, hogy ezen a vasárnapon úgy is jöhetünk eléd, hogy kérhetjük azt, hogy beszélj te nekünk. Beszélj azokról a részekről, amiket nehéz értenünk. Amikben nem egyszerű meglátni, hogy mi is a te akaratod. Így kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, hogy elvégezted azt a szívünkbe, hogy az akaratodat keressük. Hogy a te orcádat keressük, és azt, hogy mi az, ami kedves te előtted. Így kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és cselekedd meg, hogy növekedhessünk a hitbe, hogy erősödhessünk a mi keresztjén elhivatásunkba. Abban a felhatalmazásban, amit Jézus Krisztus által nyertünk tőled. Hogy úgy járhassunk ebbe a világba, mint csillagok a sötétbe, mint a te gyermekeid, mint akik ismernek téged. Így kérünk, hogy küldd el hozzánk a te szent lelkedet, Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetése készülve a 162. dicséretünknek a 7. versét énekeljük, prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Halljátok meg Istennek igéjét úgy, amint írva található Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 17. verstől a 20. versig terjedő szakaszban. Jézus mondja, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészem. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészem. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Megvallom őszintén, hogy amikor a Biblia olvasó kalauzunk szerint véget ért a Mózes második könyve, akkor azt reméltem, hogy hát ha valami másik könyvet vesznek elő, és nem a harmadik Mózest. Mert hogy a harmadik Mózes könyve elnevezését tekintve, az az alcíme, vagy latin elnevezés, hogy Leviticus. Ez annyit jelent, hogy a léviták egyházi szolgálatáról szól, így mondja az alcíme a könyvnek, amit a Bibliában meg is találunk. És ez hát egész egyszerűen arról van szó benne, hogy a papoknak szóló rendelkezéseket sorjázza, a mózesi törvényeket, hogy mit, hogyan kell megtartani. És amikor hát a Biblia olvasó kalauzunkban ez lett a kiírt ige, akkor azon gondolkodtam el, hogy hogyan van értelme mindennek keresztény ember számára, hogyan van értelme ezt olvasni, és mi haszna van, hogy itt mindenféle serpenyőkről, meg lisztről, meg pogácsákról, meg ilyenekről olvasunk, hogy ugyan ebből mi sül ki számunkra. Mi az üzenet? aztán egy mondatba beleakadtam, amit egy biblia tudós írt le az Ószövetség törvényeiről, ezt így fogalmazta meg, hogy hát bizony a három Mózes is Isten igéje, még akkor is, hogyha ezt nem tekintjük mi már Isten közvetlen parancsolatának. Ez is Isten igéje, de nem Isten közvetlen parancsolata. Itt tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon helyesen jártunk el, hogy nem hoztunk magunkkal lisztet, olajat meg tömjént, és nem így jöttünk a templomba. Mert bár Isten igéje erről beszél, hogy ha akarunk áldozni Istennek, akkor így áldozzunk, mégis nyilvánvaló módon ezek már nem ránk vonatkozó közvetlen utasítások. És hát valószínű az is igaz, ezt mindannyian érzékeljük, hogy az ember, amikor ezeket a törvényeket olvassa, akkor olyan nehézkesen tud haladni benne. Vagy nagyon gyorsan halad benne, de nem emlékszik semmire. Én magam is így voltam vele, hogy hát most elolvastuk ezt, aztán majd holnap a következőt, aztán majd a következőt, és ez még hosszasan folytatódni fog, hogy mi a kulcsa ezeknek a törvényeknek, hogy érdemes ezt olvasni. És az első, az, amit üzenetként közétek hoztam, az maga az, amire föl szeretném hívni a figyelmet, hogy ezek a törvények nagyon különösen kezdődnek. Nem tudom, hogy föltűnt-e bárkinek is, hiszen ahhoz elmélyült olvasás kell, hogy úgy kezdődnek ezek a fejezetek, ha valaki áldozni akar az Úrnak. Ha valaki áldozni akar az Úrnak. És ez volt az a pont, amikor egy picit visszalapoztam a Bibliába, és kiderült számomra, hogy a 2 Mózes 20-tól, vagyis a törvényadástól elkezdődően még elég hosszasan ez a rész szinte egy lélegzettel lett kiadva. Mondhatnám azt is, hogy nagyon szervesen kapcsolódik ez a mai igerészünk ahhoz a fejezethez, amit úgy ismerünk a Bibliában, hogy 10 parancsolat. Azon belül is nagyon-nagyon kapcsolódik ahhoz az első parancsolathoz, ami úgy hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Nem csak ehhez, hanem ahogy folytatja. Aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. A mostani felolvasott részünk egész egyszerűen, szervesen abból gyökerezik, azért hangzik el, mert Isten megszabadította az ő népét Egyiptomból. És ezért így kezdődik a fejezet, ha valaki áldozni akar az Úrnak, vagy ha valaki ételáldozatot akar vinni az Úrnak, és még majd olvassuk tovább is, ha valaki. Nem onnan indul, hogy parancsként adom eléd, menj és áldoz az Úrnak, hanem ha valakibe fölvetődik az, hogyan áldozhatnék az Istennek. Ha valaki hálás az Úrnak, akkor erről szól ez a fejezet. Ha valakiben hála indult el, hogyan tisztelhetném azt az Istent, akiben hiszek, mert megszabadított, aki urammá lett, Istenemmé lett, mert kihozott Egyiptomból hatalmas kézzel. És amikor áldozatokról van szó, és arról van szó, hogy hogyan áldozzak az Úrnak, ez volt a kérdés abban az időben, akkor ehhez hozzátartozik az, hogy nyilván a környező népek is mindenféle áldozatokat bemutattak. De más volt a mögöttese azoknak az áldozatoknak. Tudunk arról, hogy a környező népek úgy áldoztak, az volt a gondolat mögöttes, hogy valami módon táplálják az ő istenüket. Mert hát szegény éhen hal, hogyha nem adunk neki áldozatot. Aztán volt olyan pogány gondolat, hogy mágikus közösségbe kerülünk az istenséggel, hogyha áldozunk neki. Ismerjük azt is, amikor a kényszer motiválja az áldozatot, a római rend, ez a do ut des, adok, hogy kapjak, és ismerjük azt is, amikor egész egyszerűen a félelem és a büntetéstől való félelem és a hatalmától való félelem az, ami az embert arra indította, hogy áldozatot mutasson be az Istennek. Ezek, hangsúlyozom, pogány istenekről szólnak. És amikor elkezdődik a törvénynek az adása Izrael életébe, akkor ez pedig arról szól, hogy neked ne ezek legyenek a mögötteseid. Ne a félelem, ne is az, hogy valamit ki akarsz csikarni az Istentől, ne is az a hamis gondolat, hogy az Isten rászorul a te áldozatodra. És ez az első, amit nagyon-nagyon nyilvánvalóan láthatunk, hogy az Istennek való áldozat, az hálából fakadó áldozat. Az Isten rendje szerint mindenképpen. A bibliai áldozat fogalom az mindig a hála kifejezése méghozzá a kegyelemért és a szabadulásért. Izrael népe tehát hálás volt, és ezt a hálát kívánta kifejezni, és erre adott Isten nekik rendelkezést. És ma ezen a vasárnapon akkor egy pillanatra álljunk meg itt, hogy az Isten igéje bennünket is szólít, hogy van-e bennünk hála, olyan jellegű hála, amire nézve az a kérdésünk, hogy mit adjak az Úrnak? Mivel kedveskedjek neki? Hogyan mutathatnám meg én a hálámat neki? Hiszen mi magunk is átéltük azt, hogy Isten megszabadított, hogy a bűneinkért eleget tett Jézus Krisztusba. Hogyan tisztelhetném én őt úgy, hogy ez kedves legyen előtte? És összeírtam néhány újszövetségi tanítást erre nézve, hogy a keresztény hívő ember, mert már nem az Ószövetség népe vagyunk, hogyan fejezheti ki a háláját Istennek? Jól ismerjük a Korintus 2. levél 9. fejezetéből az adakozással kapcsolatos isteni kijelentést. Azt mondja, hogy senki se szomorúságból vagy kényszerűségből adjon, hanem ki, ahogy eltökélte az ő szívében, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ezt jól ismerjük, sokszor halljuk. De hogyha majd itt olvassuk tovább Máté evangéliumát, akkor pár verssel alább éppen erről van szó, azt mondja, hogy ha te ajándékodat fölviszed az Istennek, nyilván még az ószövetségi ajándékozásról van szó, és eszedbe jut, megemlékezel arról, hogy a te atyád fiadnak panasza van ellened, hagyd ott a te ajándékodat, menj el, békülj meg vele, és aztán vidd föl a te ajándékodat az Úrnak. Tehát az újszövetség népének lehetőségként Isten azt mondja, hogyan mutathatom meg az én hála áldozatomat, úgyhogy megbékülök azzal, aki ellen panaszom van. Bocsánat, akinek ellenem panasza van. Hogy én kezdeményezem a békülést. Aztán ott van a 2. Timóteus 2. fejezetében az, hogy ha valaki keresi az Istennek az akaratát, így mondja, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba. Az úrvacsoránál így szoktuk ezt hallani, hogy kegyelemért hálából az egész életünket az Úrnak szenteljük, és mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekezünk élni. Mit jelent az új szövetség emberének az, hogy hogyan mutathatom meg a hálámat az Úrnak? Úgyhogy igyekszem a dicsőségére élni, hogy az életemet neki szánom. Aztán a Jelenések könyvének 5. fejezetében arról olvasunk, hogy fönn a mennyben a bárány előtt leborulnak a vének, és arany poharacskák vannak a kezükbe, amikről azt olvasjuk, hogy a szentek imádságának jó illatú áldozata van benne. Mert hogy ez is az új szövetség népének áldozata, hogy imádkozunk. Aztán ott van még a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 15. verse. Így mondja, Jézus által vigyük Isten dicséretének áldozatát mindenkor az Úr elé, azaz az ő nevéről vallástévő ajkaknak gyümölcsét. És még egyet emelnék ki a Lukács 15-ben, így olvassuk. Öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Az új szövetség népe hogyan áldozhat az Úrnak? Hát áldozata lehet az imádság, áldozata lehet az adakozás, Áldozata az engedelmesség, áldozata az odaszenteltetés. Áldozata az, hogy bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, hogy megtér a bűneiből, hogy megbékül azokkal, akikkel haragban van. És mindezt hálából. Isten így tervezte el az ő népének az életét, hogy odaadja a fiát, és vele együtt mindent odaad, és az övéi ezt átveszik hittel, átveszik az imádság kinyújtott kezével, és ezt követően pedig hálából cselekszenek. És az Úrnak az akarata az az, hogy megismerjük őt úgy, ahogy van, amilyen, hogy ő ajándékozó, hogy ő adakozó Úr, szabadító Úr. És amikor erről van szó, hogy hogyan mutathatom meg én az én hűségemet Istennek, hogyan mutathatom meg az én hálámat, akkor nézzük meg, hogy mindaz, amit Isten igéje elénk ad, az nagyon különös, hogy nem csak Istenig ér, hanem tovább. Mert arról van szó, hogy kaptam tőle szabadulást, és ezért ezt adjam tovább. Kaptam Jézus Krisztusban szabadulást, tegyek róla bizonyságot, adjam tovább. Kaptam tőle bocsánatot, ahogyan nekem megbocsájtott, adjam tovább. Kaptam tőle javakat, osszam meg másokkal. Kaptam tőle szeretetet, osszam meg másokkal. Mit jelent az új szövetség népének az áldozata? Az, hogy Isten rajtam keresztül adhasson. Isten rajtam keresztül adhasson. Így lenni az ő uralma alatt. Az Ószövetségben jól tudjuk, hiszen olvasgatjuk, elég sokféle törvény van. És a teológia tudománya leginkább két markáns vonalat húz, úgy nevezi ezeket, hogy vannak általános érvényű törvények, ezeket apodiktikusoknak nevezi, ilyen például mondjuk a ne ölj, és vannak olyan törvények, amelyek különféle esetekre alkalmazandó törvények, amelyeknek az alakja általában az, hogy ha ezt és ezt szeretnéd, vagy ez és ez történik, akkor ezt és ezt kell csinálni. Ezeket pedig úgy nevezi, hogy kauzisztikus törvények. Azt látjuk, hogy a törvények nagy része nem válik az új szövetség részévé. Az Ószövetségé és az Ószövetség lejárt Jézus Krisztussal, és ezek már nem a mi törvényeink. Az ószövetségi törvények nem is írnak le minden esetet, hiszen az életet nem lehet törvényekkel leírni, csak példákat említ arra, hogy milyen lehetséges esetek vannak. És amikor Calvin beszél az Ószövetség törvényeiről, akkor így mondja, hogy ezek az igazság példázatai, amelyekben lelki cél van kitűzve. Az igazság példázatai, amelyekben lelki cél van kitűzve. Vagyis azt akarja ezzel kifejezni, hogy az Ószövetség összes törvénye példa, példázat, példaértékű, és ha szűkszavú is, és csak bizonyos esetekre vonatkozó dolgot fed is le, akkor is példaértékű, olyan átfogó, mélyre szántó a mögöttes lelki tartalom, ami az egész életre kiterjed. És mi ez a mögöttes tartalom, és megint csak ott vagyunk, hogy az újszövetségi ember hogyan olvassa az ószövetségi törvényeket. A törvény egésze Isten jellemét tükrözi, azt, hogy ő szent, és azt parancsolja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. És hogyha konkrétan az előbb felolvasott ételáldozatokra gondolunk, akkor ebben a fejezetben leginkább azt lehet kiemelni, hogy a mögöttes lelki tartalom az az, hogy a hűség Isten részéről adva van. Mert arról beszél itt a törvény, hogy ha akarsz, akkor vigyél olajat, tömjént, pogácsát, és ki tudja mi minden, de ezek beszélnek is nekünk arról, hogy lesz. lesz mit vinni az Úrnak. Hogy Isten hűséges, és megtart, és gondoskodik. Hogy ez a törvény, ez nem múlik el. Hogy Isten gondoskodása nem múlik el számunkra se. Amikor arról beszél, ha valaki vinni akar, akkor ez arról is beszél, Isten hűséges, és lesz mit vinni az Úrnak. És beszél arról is, arról a típusú törvényről, hogy a hozzá hű ember az, aki neki ad, aki benne bízik, és hozzájárul, és aki neki rendeli magát alá. Isten szentségéhez méretik minden, az egész törvény erről beszél. És hogyha valaki ezt megtartani kívánja, akkor bizony egy idő után rájön arra, hogy kudarcot vall. Jakab levelében olvasunk arról a 2. fejezet 10.-11. versébe, hogy ha valaki az egész törvényt megtartja, de véd egy törvény ellen, az egésznek megrontásába bűnös. Mert aki ezt mondta, hogy ne paráználkodjál, azt is mondta, hogy ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél. Az egész ószövetségi törvénynek ez az értelme, ez a mérce, hogy Isten szent, és ha valaki nem ezzel a szentséggel van, amivel az Úr, akkor az nem tudja megtartani a törvényt. És ehhez az fűződik még hozzá, hogy de Isten tetszését csak az nyerheti el, aki maradéktalanul megtartja a törvényt. És kérdezhetném, hogy érezzük-e már a törvény súlyát? És itt jutunk el ahhoz, amit az Új Szövetségből felolvastam, hogy Izrael népe nagyon is érezte ennek a követelésnek a súlyát. És nagyon is észrevette, hogy ez így nem lesz jó, hogy ez így nem fog menni. És itt jönnek be a képbe az írástudók és a farizeusok, akik törekedtek a törvényt megtartani. De mivel annak a lelkiségét teljesíteni nem tudták, ezért leszállították azt emberi törvényre. És a külsőségeit megtartották, de nem a lelkiségét. A lényegét pont elhagyták. Hogy valamiképpen értsük ezt, az a kép jutott eszembe, ahogy a gyermekek próbálják utánozni a felnőttet valamibe. Hogy pont a lényeget hagyják ki. És eszembe jutott egy eset, amikor arról volt szó, hogy megkérdeztek egy gyermeket arról, hogy mutasd meg, hogy dolgozik a papa. És az illető kisgyermek az így mereven elkezdett nézni a messzeségbe. Mert ha látta az édesapját dolgozni, akkor mindig a számítógép képernyőjére nézett, és csak annyit látott, a papa úgy dolgozik, hogy néz. Hát mit jelent dolgozni? Hát nézni. Mutasd meg, hogy dolgozik a papa. És akkor nézünk. Nyilvánvaló pont a lényegét nem sikerült megragadni ennek a dolognak. Ugyanerről van szó a farizeusoknál, hogy a törvény lelkét, az Úrnak lelkiségét hagyták el. És ezért mondja Jézus, hogy jaj nektek képmutató farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, a kaporból, a köményből, magyarul betartjátok a törvényt, és közben elhagyjátok, amik nehezebbek, az igaz ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat se elhagyni. A lelke ez a törvénynek. Igaz ítélet, irgalmasság és hűség. Aztán mondja azt Jézus még, hogy ti erőtlenné teszitek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Egyszerűen arról beszél, hogy a farizeusoknak az volt az eljárása, mert nem tudjuk megtartani a parancsolatot, ezért a lényegét elvesszük, hogy megtarthatóvá váljék. És ma is nagyon sokan mondják azt, olyanok, akik nem igazán értik a lényegét, hogy hát én megtartom a 10 parancsolatot, velem nincs semmi baj. Hát én nem öltem meg még senkit. Hát úgy nagyon lopni se szoktam. Családba élek, rendben van a házasságom. És az a meglepő, hogy akik ezeket mondják, Mindazok pontosan a 10 parancsolat elejére nem gondolnak, ami például úgy kezdődik, hogy Isten azt mondja, én vagyok a te Istened. Vagy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Pontosan azokra a mozzanatokra nem figyelnek, amelyek ugyanúgy benne vannak a 10 parancsolatban. Mi a helyzet tehát a törvénnyel? A törvény súlya nagy, és már Jézus korában is, meg korában is igyekeztek kimenekülni alulla, és ma is az ember igyekszik kimenekülni alulla, azáltal, hogy elbagatelizálja, lekicsinyíti Istennek a mércéjét. És Jézus pedig így kezdi, én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. Ezek szerint voltak olyanok körülötte, akik ezt várták volna. Jöjjön már az Úr, és vessen véget ennek a törvényi időszaknak. Legyen már vége, mert nem bírjuk. És Jézus azt mondja, hogy nem eltörölni jöttem, hanem azért, hogy betöltsem. Várták, hogy Isten maga tegye lentebb a mércét, Jézus pedig betölteni jött egészen a lelkületéig a törvényt, mert a törvény betöltése a szeretet. Jézus eljön erre a földre, azért, hogy a teljes egész ószövetségi törvényt betöltse a szeretetével. Aztán az is igaz, hogy Jézus úgy is jött, hogy a bűnt magára vette, és a törvényt betölteni jött egészen a követeléséig. A bűn büntetése a halál. Jézus Krisztus eljött, de nem úgy vette el az útból a törvényt, hogy eltörölte, hanem úgy, hogy betöltötte. Nem az az Isten útja, hogy lentebb szállítja az irgalmasságot, hogy lentebb szállítja a hűségnek a mércéjét, vagy azt, hogy igaz ítéletet hozzunk. Erről nem fog lemondani soha. Nem mond le arról, hogy az ember szeretetben járjon. Erről nem mond le. Hanem más utat készített. A mérce megmaradt ugyan, de oly módon változott meg, hogy Jézus Krisztusra vezérlő mesterré lett. A törvény arra való, és az ószövetségi törvényről beszélünk, arra való, hogy felismerjük benne, hogy mennyire nagy szükségünk van Jézus Krisztus áldozatára. Hogy mennyire nagy szükségünk van a kegyelemre. És azt lehet elmondani, hogy maga az Isten készített olyan utat, másik utat, amiben kedvessé lehetünk ő előtte. Azt az utat, hogy higgyünk Jézusban. Mert ahogy az előbb is mondtam, az Ószövetség nem a mi szövetségünk. Jézus Krisztus elhozta az Új Szövetséget. És mi az Új Szövetségnek a lényege? Nem a törvény megtartása, hanem azt mondja, az az Isten akarata, hogy higgyetek abba, akit ő elküldött, a Jézus Krisztus. És így cseréltetik le a törvény. Nekünk nem a törvény alatt kell lennünk, nem a törvényeket kell megtartanunk, nem azért kell feszülnünk, hogy kedvesek legyünk az Isten előtt, valami módon bár elérhetném, hanem egyetlen egy dolgunk van, hogy jöjjünk ki a törvény alól. Hogyan lehet kijönni? Hát úgy, hogy először aláállok. Mert a legtöbb ember ezt szeretné elmulasztani. Alá kell állni a törvénynek, és egyszer ki kell azt mondani, aki én vagyok, az az Isten szentségében meg nem állhat, aki én vagyok, ha a törvényt veszem, méltó a halálra. A törvény alól kijönni csak így lehet, hogy egyszer kimondom a törvény átkát, hogy méltó vagyok a halálra, de nem állok itt meg, hiszen nem az Ószövetségben vagyunk, hanem az Újban. És az Új Szövetség azt jelenti, de hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy nekem ne kelljen a törvény követelésé miatt meghalni. Kijönni a törvény alól, itt kezdődik. Aláállni, és hittel megragadni Jézus Krisztusnak az áldozatát. És az Isten az ilyen emberre mondja azt, hogy igaz. Igaz. És hadd mondjam ehhez azt, hogy az Ószövetségben nagyon sok ígéret fűződik azokhoz, akik igazak. Ezek így a mi ígéreteink. Igaz az, aki hisz Jézus Krisztusban. Igaz. És immáron mi nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Immáron nekünk nem kell betartani az apró részletekig az Isten parancsolatait. Nem közvetlen nekünk szólnak ezek. Az új szövetség népe azt jelenti, hogy hisz Jézus Krisztusba. És akkor, hogy teljes legyen a kép, mi, akik kegyelemből élünk, úgy illő, hogy szeretetben éljünk. Mi, akik kegyelemből élünk, úgy illő, hogy szeretetben éljünk. Mert a törvény betörtése a szeretet. És az új szövetség népének lenni annyit jelent, hogy Isten nem csak a maga igazságát adja. Nem csak azt adja, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Hanem azt is ígérte, hogy a lelkét adja abba. És Istennek szent lelke, mondhatnám azt, lelkülete, amivel az Ószövetség törvénye is adva lettek, az a lelkülete, a hívő ember lelkülete. Isten szent lelke indít bennünket arra, hogy képesek legyünk szeretetben élni. Könyörüljön is meg rajtunk, és irgalmazzon nekünk, hogy ne a bűn cselekedetei legyenek uralkodók bennünk, hanem Istennek szeretete. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük azt, hogy szabaddá tettél bennünket a törvény követelésétől. Mindenkit, aki aláállt a törvénynek, és önnön halálát a te halálodban ismerte fel. Légy áldott, Jézus Krisztus, hogy értünk haltál meg. Légy áldott, hogy a te szereteted elégséges volt a törvény minden betűjének betöltésére. És nagyobb ez, mintha valaki csak megcselekszi, de kényszerből. Légy áldott, Jézus Krisztus, hogy hálára indítod az ember szívét a te szabadításoddal. Urunk, köszönjük, akiben elvégezted ezt, hogy valóban azt keresi, hogy hogyan kedveskedhessen neked, hogy mi módon járhasson a kedvedbe. Légy áldott azért, hogyha valakinek a törekvése az, hogy rajta keresztül adhass másoknak. Köszönjük ezt, hogy így tervezted a tieidnek életét. És Urunk, jövünk úgy is azokért könyörögve, akik nem élik még ezt. Mert úgy érzik, hogy nem kaptak tőled. Vagy amit kaptak, azért még nem lett hálás a szívük. Kérünk azért, hogy könyörülj meg, és munkálkodj hatalmasan, hogy a mélységes mély szükségét megérthessék és megélhessék annak, hogy leginkább Jézus Krisztusra van szükségünk. Köszönjük, hogy őt adtad nekünk, hogy legyen nekünk váltságul, szabadításul. És köszönjük azt, hogy minden mérce, amit elénk adsz, az azért van, hogy hozzá meneküljünk, hozzá folyamodjunk. Köszönjük, hogy kegyelemben élhetünk, és nem a törvény súlya alatt. Uram, hozom még eléd azokat, akik nehézségekben szenvednek. Hozom eléd a gyászolókat, hozom eléd a betegeket, a nyomorultakat, a kétségbe esetteket. Azokat, akik nem találják az utat, kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk, és egészen különlegesen állj melléjük a te kedves szereteteddel. És Urunk, ezt kérjük a magunk számára is, hadd élhessünk naponként abból a lélekből, abból a lelkiségből, aki te vagy, a te szeretetedből. És könyörülj meg, hogy áradhasson rajtunk keresztül is. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 488. dicséretünk első versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 488. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kálnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal Istentől, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség a holnapi viszontlátásra. Thank you.